Fejlődik a hazai. Vállalkozói sikertörténetek nem csak vállalkozóknak. A stúdióban a műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en kedv van, úgyhogy fejlődik a hazai, folytatódik a sorozat. Noszek Péter van itt a stúdióban, a Nestlé Hungária Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok, örülök,
hogy
elfogadta a meghívásunkat. Mindjárt menjünk bele ebbe az egészbe, hogy a Nestlé hogy hazai, meg hogy fejlődik a Nestlé, hogy fejlődik a hazai. De ezt nem állom meg, olvastam az életútját, a szakmai életútját, tehát csak a fontosabb állomásokat azt felsorolja, hogy mióta utazik a Nestlé kötelékében, és ezek az állomások mások hol voltak, merre járt?
Szívesen 1991-ben kezdtem a Nestlében. Gyakorlatilag ez az első munkahelyem az egyetem után. Svájcban vettek föl, ez egy véletlen szerencsének, illetve egy nagy esélynek köszönhető. Én korábban teniszező voltam, magyar válogatottban is játszottam, és egy barátom kihívott Svájcba, hogy teniszleszkéket adjak. És a teniszpályán ismerkedtem meg egy sráccal, 15 éves volt körülbelül akkoriban, és kérdezte tőlem, hogy mit fogok csinálni, amikor elvégeztem az egyetemet, ugyanis közben még annyira megtetszett Svájc, hogy megpályáztam egy ösztöndíjat a svájci nagykövetségen, így 1990 környéken, amit el is nyertem, és jártam az egyetemre Neuchâtelba, amellett, hogy adtam teniszleszkéket, hogy kicsit kiegészítsem az ösztöndíjat. Kérdezte, hogy mit fogok csinálni egyetem után, mondtam, hogy hát vannak különböző opcióim, és kérdezte, hogy ezek között, az opciók között benne van-e a Nestlé. És mondtam neki, hogy hát nincs benne, de miért kérdezi?
De benne lehet akár.
Akár benne is lehet, igen. És mondta, hogy kérdeztem, hogy miért, és akkor kivitt a teniszpálya teraszára, és mutatta, hogy ezért, mert ott van a Genfi tó partján a Nestlé, és az édesapja a svájci Nestlének a HR igazgatója, és hogyha engem érdekel, meg esetleg a Nestlét, és akkor lehet, hogy lesz belőle valami, és akkor bemutatott édesapjának, elvitt a Nestlének a nemzetközi központjába, ez Vevey-ben van egyébként, Svájcban, a Genfi tó partján, Lausanne és Montreux között, és gyakorlatilag ez egy Nestlé város, annak idején 1866-ban Henri Nestlé ott építette az egyik, vagy az első gyárát, és elvitt a nemzetközi központba, ott volt egy pár interjú velem, és gyakorlatilag a második interjú után megkérdezték, hogy ez 90 augusztusában volt, hogy akkor szeptemberben tudok-e kezdeni, és mondtam, hogy hát azt nem, mert még nem fejeztem be az egyetemet, nincs diplomám.
Meg még teniszt is kéne oktatni.
Hát az már akkor nekem másodlagos volt, akkor én már tudtam, hogy nem lesz belőlem teniszező, vagy legalábbis nem olyan, aki meg tud ebből élni, és mondták, hogy akkor mikor fejezem be az egyetemet, mondtam, hogy ez 91 februárban lesz, és akkor mondták, hogy akkor kezdjek 91 áprilisában, és így kezdtem, tehát ez volt az első állomás, utána gyakorlatilag egy ilyen management tréni programot végeztem el, teljes kiképzés, azt kell, hogy mondjam.
Aztán hazajött, mert Szerencs, aztán Új-Zéland.
Igen. Hát az volt, igen.
Hát benne,
Svájc után még Anglia, utána Szerencs. A Nestlé 91-ben az egyik első multicégként jött Magyarország rendszerváltozás után, és hát akkor ezt én még nem tudtam, de ők már igen, és ide küldtek Magyarországra azért, hogy bevezessem a Nestlének a különböző rendszereit. Akkor megvették, úgy hívták, hogy Inter Csokoládé Kft., ez a Szerencsi édesipari vállalatnak a jogutódja volt, és hát ott egy érdekes dolog volt, ott nem volt számítógép, egy darab Commodore 64-es számítógép volt, és egy akkora gépet kellett behozni, egy IBM S36-os gépet, hogy ki kellett bontani a falat, mert nem fért be. Úgyhogy így kezdtük, a gyárban gyakorlatilag senki nem beszélt egy másik srácon meg rajtam kívül idegen nyelvet. Úgyhogy ez egy érdekes, ez egy olyan időszak volt, amit ma már el se lehet képzelni, és egy ilyen úttörő munkát már nem nagyon lehet végezni a világban.
Közben majd beszélgessünk egy ilyen portrébeszélgetésben, csak erre, de csak egy mondatban, jó? Tehát akkor volt Ausztrália, voltak Fülöp-szigetek, ugye?
Igen.
Volt még, amit kihagyta, volt még egy csomó.
Hát csak így gyorsan akkor időrendi sorrendben, tehát Svájc, Anglia, Magyarország, Új-Zéland, Ausztrália, megint Magyarország, akkor 2000, amikor az EU csatlakozás volt 2002-ben, akkor úgy döntött a Nestlé, hogy akkor jöjjek haza, és akkor itthon voltam pénzügyigazgató. három évig 2005-ig, utána a Fülöp-szigetek, ott 6 évig, utána Svájc, tehát 20 év után mentem vissza. Svájcba, és Svájcban 2 pozícióm is volt, az egyik az állateledül üzletágnak voltam az európai pénzügyigazgatója, és utána pedig az egész európai Nestlének a pénzügyigazgatója, és aztán 2018-ban jöttem haza, és azóta vagyok itthon ügyvezető.
Akkor nézzük most ebben a sorozatban a cégnek, a Nestlének a hazai, a magyarországi fejlődés történetét. Ugye Szerencs, Diós, György, Bükk, ugye ez a három bázis. Annak idején 91, ugye azt mondta, akkor mit akart itt a Nestlé, és most hova jutott? Ezt röviden össze lehet foglalni?
Igen, ugye Nestlé egy elég, annak ellenére, hogy ugye 157 éves a cég, én azt gondolom, hogy azért tudott megmaradni ilyen sikeres is, mert rugalmasak vagyunk. Az egyik fő dolog, hogy erősen decentralizáltak is vagyunk, tehát azt szoktuk ugye mondani, hogy globálisan gondolkozunk, de helyileg tevékenykedünk.
189 országban, ugye?
Igen, 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 és 260 ezer kollégánk van a Nestlén belül, kb. 90 milliárd svájci frank az éves árbevétel, ez gyakorlatilag a magyar GDP-nek a fele. A piaci kapitalizáció az néha 300 milliárd, néha 285, attól függ, hogy a tőzsde hogy megy éppen. De ugye ez is majdnem duplája magyar GDP-nek. Magyarországon 91 óta volt egy pár profilváltás, ez leginkább az igényeknek, illetve a világ változásainak megfelelően történt. Több üzletünk is volt egyébként, tehát például a Szerencs Diós György az a bázis, azt lehet mondani, 91 óta, de közben megvette a Nestlé az Zamatot, az Zamat keksz és ostya gyárnak az egyik részét, ami korábban, a történelem igazából úgy nézett ki, hogy amit licensz alapján gyártottak még a szocializmus idején, azokat vette meg aztán a Nestlé, és ebben volt Szerencs Diós György, Zamat, aztán Török Bálinton a Schöller, az nem egy magyar akvizíció volt, hanem nemzetközi, ami aztán megint csak nagyon sok átalakuláson ment keresztül. Nestlének gyakorlatilag már nincs is direktben jégkrém vagy fagylalt üzletága, ezt kiszerveztük még 2017 körül egy vegyes vállalatba. De Magyarországon igazából a Diós Győri gyár tavaly volt 60 éves, a Szerencsi gyár idén 100 éves, és a Bükki gyár.
Csodálatos hagyományok, igen.
Igen, a Bükki gyár pedig 25 éves idén, azt 1998-ban vettük meg. Egy kis cég volt, egy osztrák tulajdonostól vettük meg a Darling márkával.
És az állateledel, üzletág, iparág, azt is beszélgettük itt, mikor bejött a stúdióba, hamar kiderült, hogy önnek a környezettudatosság az nagyon fontos, ugye a zöld gondolat. Egészen a papír zacskóig eljutottunk itt 3 perc alatt. Szóval az állateledel gyártás az mekkora léptékkel vagy léptekkel halad előre Magyarországon? És mi a cél?
Az állateledel gyártás ez egy azért érdekes terület, mert sokan nem is gondolnak arra, hogy ez mennyire fontos. Igazából akkor jöttem rá ennek a lényegére, amikor a Polinának voltam a pénzügyigazgatója, hogy sok családban egy állat, egy házi állat, az legalább annyira fontos, mint bármelyik családtag, olyan szinten, hogy néha hamarabb vonja meg a saját szájától a falatot, mint az állattól, a kedvencétől, és ennek az a következménye, hogy az állateledel az gyakorlatilag az utóbbi évtizedben, minden évben dupla számjeggyel növekszik, és a COVID alatt például kifejezetten növekedett, vagy még jobban, mint bármi más. Azt gondolom, hogy ennek jövője azért is van, mert az egész életmód, az egész életvitel úgy alakul, hogy nagyon sok ember ilyen módon talált társra. És hát ugye ez volt a szerencsénk nekünk, hogy 1998-ban, mikor megvettük ezt a gyárat, ez egy eléggé, hát hogy mondjam, nem volt profi módon menedzselve, viszont nagyon jó az elhelyezkedése, ugye az osztrák határ mellett, közel Nyugat-Európához, közel Kelet-Európához, gyakorlatilag ez úgy alakult, hogy 98-ban megvettük, utána volt egy érdekes technológiai fejlődés, amikor rájöttek az emberek, hogy nem az 5 kilós kutya eledelt kell megvenni konzervben, mert amikor kinyitja, akkor büdös meg egyebek, hanem menjünk el inkább a kényelem felé, és akkor a kisebb kiszerelésű, akár úgy, hogy egy alkalommal fogyasztható
már
termékek felé.
Villogna is itt a piros lámpa az asztalon, vagy jön a zöld gondolat.
Igen, igen.
A kényelem e felé vitte a fogyasztókat.
Így van, tehát ez a technológia váltás, itt próbáltak egy gyártósorral először, és ez nagyon bejött, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Nestlé Hungária árbevétele az gyakorlatilag, hát amióta én hazajöttem, 2017-ben 123 milliárd forint volt az árbevételünk, ugyan még idén nincsen auditált mérlegünk, de már ismerem a számokat, és ez nem fogok ezzel titkot elárulni, hogy 246 milliárd lesz, tehát pontosan megkétszereztük a cég méretét ez alatt az 5 év alatt, amióta itthon vagyok, és ennek az árbevételnek a 43%-a az csak a büki gyárból jön.
És az csak állateledel.
És az csak állateledel, és a Nestlé
Hungária... kevesen mondanák meg, nem? Hogy beszélget bárkivel, és nem mélyült el a Nestlé bugyraiban, hogy az,
igen.
Az hát a fele.
Az állateledel az már a Nestlé világszinten is, a Nestlénél a második legnagyobb üzletág a kávé után. És a csoki egyébként, amire mindenki egyből gondol, az az ötödik.
Igen.
A második legkisebb. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, és hát nekünk ebből a szempontból Magyarországnak, illetve a büki gyárnak szerencséje volt, de én azt gondolom, még a teniszezős időszakomból, hogy amikor egy valaki netszet üt, akkor azt mondtuk arra, hogy a jó játékosnak szerencséje van.
A jó kapusnak szerencséje, ezt meg a focihoz mondták. Igen,
úgyhogy ezért a büki gyár oda is tette az asztalra, amit kellett, tehát hatékonyságban, KPI-ok, tehát a különböző mértékek, egységek elérésében. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag a Nestlé 325 milliárd forintot fektetett be Magyarországban, mióta itt vagyunk, és ennek a jóval több, mint a fele az a büki gyárba ment. Ugye a legutolsó bejelentés, amit Szijjártó miniszter úrral tettünk, az egy 140 milliárd forintos beruházás volt, de ez már a 6. és 7. lépése annak a befektetés sorozatnak, amit így a 2000-es évek közepén elkezdtünk.
Mi a cél, hogy egy regionális központ legyen? Vagy
hát ez
a már az, akkor még nagyobb fókuszban kell gondolkozni?
40 országba exportálunk bükről, itt egy régiós raktárközpont is van, és gyakorlatilag ezek a beruházások, ezek az állateledel kategória fellendülését tükrözik.
Akkor most jön a piros lámpa meg a zöld gondolat, mert igen, ez oké, hogy a kényelem fel és abszolút praktikus, nekem is mindig is volt kutyám, és ez így van, tehát a nagy konzerv az egy előbb-utóbb a kukában végezni. Jöttek a kis zacskók, ez remek dolog, de ez a rengeteg csomagolóanyag fenntarthatatlan, mindenki tudja. Azt olvastam, hogy 2050, bár ez még messze van, de hát addig nyilván történik lépések, addigra karbon semleges lesz a Nestlé, ugye? És akkor ezek a zacskók is átalakulnak, sőt, már átalakulóban vannak.
Így van. Arra nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon sok területen úttörők vagyunk a Nestlén belül is. A három gyárunkban mindegyikről tudok példát mondani, hogy milyen módon tettünk elég komoly lépéseket fenntarthatóság irányban. Talán az első az, hogy Szerencsi gyárban gyártottuk a világon az első Nesquik kakaóport, ami újrahasznosítható papírba volt csomagolva, vagy van csomagolva. Szintén szerencsén a 3-1 kávénak ezeket a kis stickjeit, csomagolásait is papír csomagolóanyagba csomagoljuk, tehát ezeket újra lehet hasznosítani papírként, és Bükön, ami ugye a legnagyobb volumenű, 300 ezer tonna kapacitása van egyébként, csak úgy mondom, hogy ez is egy érdekes szám. Ott is átalakulóban vagyunk, úgynevezett mono csomagolóanyag felé, ami tehát azt jelenti, hogy egyféle anyagból van. A probléma ezekkel a laminált dolgokkal, hogy nagyon jó módon és biztonságosan tartja a termékeket, viszont nem lehet újra hasznosítani. Úgyhogy abban a pillanatban, hogy ez mono anyagba kerül, tehát egy komponensű anyagba, abban a pillanatban ezeket újra lehet hasznosítani.
Ez egy nagyon komoly vállalás, hát persze minden nagy cég most kitűz ezeket a 2030-2050 különböző fenntarthatósági célokat, de egy ilyen üzemnél, ilyen volumennél, ilyen jellegű csomagolás technikánál, technológiánál, az egy nagyon komoly vállalás, ugye a 2050-es karbonsemlegesség.
Igen, 2050 egyébként egy végcél, de azt csak úgy lehet elérni, hogyha komoly lépéseket teszünk közben is. Az az igazság, hogy a Nestlé ugye óriási cég, a világ legnagyobb FMCG cége, és ebből kifolyólag a felelősségünk is a legnagyobb, vagy a legnagyobbak közé tartozik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy fenntarthatóságban egy ekoszisztémáról kell beszélnünk, tehát mindegyik játékosnak ebben a rendszerben hozzá kell tennie a magáét. Ez természetesen ebbe beletartozik a mezőgazdaság, az ipar,
meg a fogyasztó
is. A fogyasztók, a döntéshozók, az NGO-k, mindenki. Tehát közösen kell dolgozni azon, hogy ezt megoldhassuk. A mi feladatunk az az, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjunk fel, amit felhasználunk, azt újra lehessen hasznosítani, és ezt az egész rendszert, hogy segítsünk megoldani. Ami a nehézséget okozza, az az, hogy ezt nem lehet egy kalap alá venni az egész világot. Ugye én dolgoztam trópusi környezetben is, ott például az, hogy egy csomagolóanyag megtartsa a terméket, annak sokkal komolyabb feladata is van, mint hogy csak egyszerűen benne van a csomagolóanyagban, ott élelmiszer biztonsági feladatai is vannak a csomagolóanyagnak, tehát ezért ez egy nagyon fontos téma.
Hová fejlődhet, ha már ez a címünk, hová fejlődhet a Nestlé Magyarországon? Hogy áll ezzel a teniszmeccsel?
Hát az az igazság, hogy én nem szoktam egyébként kissé ambiciózus lenni, tehát muszáj olyan célokat kitűzni szerintem, amit nehéz elérni, mert ha nem, akkor ugye, hogyha 2 méterre rakom a magasugró lécet, akkor lehet, hogy annyit fogok átugrani, de hogyha 2.20-ra, akkor lehet, hogy 2.10-et simán átviszünk. Ebből a szempontból egy kicsit alálőttem, mert amikor hazajöttem 2018-ban, akkor azt szerettem volna, hogy 2020-ra legyünk 150 milliárd, ez már 2019-ben meglett, és az, hogy kb. 250 milliárdra föl tudjuk vinni az árbevételt, azt azért nem gondoltam volna, hogy már 2022-re is be tudjuk ezt hozni, de én azt gondolom, hogy Magyarországnak nagyon fontos és jó pozíciója van így a világban, illetve Európában. A Nestlé abból a szempontból előjár, hogy gyakorlatilag három ilyen régiós központunk van. A három gyárból a legkevesebb export a szerencsről megy, az csak 80% időzéhelben mondom. Másik két gyárunkból 90%+ exportálunk.
Akkor marad itthon?
Hát ez nem rajtam múlik sosem, azt hiszem, hogy ez a karrieremből is látszik. Én 91-ben aláírtam, hogy akkor is oda megyek, ahova küldenek, de nagyon szeretek itthon lenni. Nekem csak egy útlevelem van, lehetett volna egy pár, és a családban is mindenkinek csak egy.
Muszek Péter volt itt a stúdióban, Nestlé Hungária Kft. Ügyvezető, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Tartsanak velünk jövő kedden is, addig pedig ne feledjék, fejlődik a hazai. A műsor szakmai együttműködő partnere Vali, a vállalkozói információs portál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.